Sziasztok! Ez a Csütörtöki Könyvklub Podcast. Én Orosz Anna vagyok, műfordító és szerkesztő. A Libra More könyves podcastból is ismerhettek, és ebben a podcastban pedig mindenféle könyves témáról, egyrészt a könyvklubban olvasott könyvekről, másfél pedig olyan irodalmi hírekről, könyvkiadói, olvasói trendekről szeretnék beszélgetni a vendégeimmel, amelyek szerintem nagyon sokakat érdekelhetnek, és amit már a Libra More podcast hallgatói megszokhattak tőlem. Ebben az adásban az elmúlt fél év kedvenc olvasmányaiból szeretnénk ajánlani nektek néhányat, vendégemmel Benkő Évivel.
Sziasztok!
Akivel egyrészt az Instagramnak köszönhetően ismerkedtem meg, másfél pedig pont a Csütörtöki Könyvklubnak. Úgyhogy annak nagyon örülök, hogy tényleg így összehozott minket. Évit az Instagram könyves bookstagrammerei, tényleg így tudom, hogy ez a hivatalos megnevezésük, bookstagrammerei között fedeztem fel. Persze nagyon jó, hogyha nagyon sok az átfedés az olvasmányok között, mert ugye egy sokkal nagyobb eséllyel tudjuk egymást inspirálni, és olyan könyveket felfedezni, amikről vagy nem hallottunk, vagy innen volt a látóterünkben. És az Évinél egyébként erről majd később fogunk beszélni, de például Paul Auster ez egy nagyon fontos kapocs, és ő igazából Paul Auster volt az, aki legelőször ráirányította a figyelmet Évire, és amikor elindult a Csütörtöki Könyvklub, ami ugye nem csak egy virtuális, hanem nagyon is valós formában létező könyvklub, ezt márciusban indítottam el, akkor nagyon-nagyon örültem, hogy már rögtön az első beszélgetésen Évi is ott volt. Már akkor, amikor a könyvklub elindult, akkor tudtam, hogy ha lesz még a Libra More után újabb könyves podcastom, akkor azt mindenképpen egy beszélgetős formában szeretném majd továbbra is ugyanúgy folytatni. Szeretnék mindig más vendégeket hívni, olyan könyves, akár a YouTube-on, akár az Instagramon, akár a Mojon, akár blogokon, vagy egyébként a kiadói életben aktív könyvmajokkal szeretnék beszélgetni, akikkel tényleg rengeteg közös témánk van, és hát azóta is beszélgetünk szerintem folyamatosan, úgyhogy igen. Köszönöm szépen, Évi, hogy itt vagy.
Én köszönöm a meghívást. Hát nem titkolom, hogy ugye téged a Libra More-ból ismerlek, illetve hát aktív törzs hallgató voltam, és hát igen, csak elszomorodtam, amikor hallottam, hogy ti ezt befejezitek. Ugyanakkor a Csütörtöki Könyvklubnak nagyon megörültem, és ez nekem egy kicsit komfort zónából kilépés volt, hogy én úgy gondoltam, hogy na, én ehhez csatlakozok, mert alapvetően nem vagyok egy könyvklubos arc. Ugye nagyon sok könyvklub van már Magyarországon is, de úgy éreztem, hogy pont azért, amit említettél, hogy sok közös témánk van, és hasonló ízlésvirággal rendelkezünk. Talán te tudsz olyan könyveket ajánlani a figyelmembe, amire lehet, hogy én így átsiklok rajta. Próbáltam minden könyvet beszerezni, és hát voltak is nagyon emlékezetes könyveink, de majd erről majd biztos fogunk még beszélni.
De engem nagyon érdekelne az is, hogy te egyébként miért kezdtél el az olvasmányaidról írni az Instagramon? Tehát mi volt az az apropó?
Hát én az a fajta olvasó vagyok, aki mindig ír egy pár sort arról, amit éppen olvasott. Ezt nem feltétlenül ki a nyilvánosságra, hanem csak úgy magamnak is. Pont most visszanéztem, hogy 2019-ben volt az első posztom az Instagramon, amikor még viszonylag kevés felhasználó osztotta meg könyves élményeit, és akkor elkezdtem ezeket magamnak kirakni, és úgy vettem észre, hogy ennek van értelme, és vannak, akit ez érdekel, meglepő módon. Úgyhogy így kezdtünk el összekapcsolódni több emberrel, köztük ugye veled. Bevallom őszintén, hogy vannak, akiket ugye én is követek, és figyelek az írásaira, és adok a véleményükre. Ugyanakkor hozzáteszem, hogy pont ők azok az emberek, akiknek az ajánlatait mindig úgy olvasom el, hogy felületesen. Mert tudom, hogy kiszűröm, tehát ugye ez a közösségi médiának egy ilyen rákfenéje, hogy ugye felületesen olvasunk, nem úgy, mint egy könyvolvasás, nem úgy történik, hanem ugye szűrünk. És én nagyon szeretem meghagyni magamnak azt az élményt, hogy ez, hogy nem befolyásolt semmi sem. Ugyanakkor szeretem, hogyha azért valaki mutat egy utat, úgyhogy ezeknél ajánlásoknál mindig leszűröm, hogy igen vagy nem. És utána mindig, amikor olvastam a könyvet, akkor olvasom vissza annak a véleményét, igazán mélyen, aki elém hozta ezt a ajánlást. Igyekszem aktívan követni nem csak az újdonságokat, hisz szerintem a csütörtöki könyvklub sem arról szól, hogy újdonságok, de nyilván ebben a közösségi médiában ez egy húzó erő, hogy mi az újdonság és kinek mi tetszett.
Az a baj, hogy nagyon sok olyan szuper jó író van, és nagyon jó könyv, akik nem kapnak egyszerűen helyet maguknak, nem jutnak levegőhöz, úgyis mondhatnám, vagy nincs tere gyakorlatilag ezeknek a szerzőknek, amit kiszoríthatnak maguknak a folyamirákok tengerében, ami már tényleg jó néhány éve sláger. És azt szerettem volna, hogyha a Csütörtöki Könyvklubban legalább olyan könyveknek adunk esélyt, amik abszolút megérdemlik azt, hogy olvassák őket minél többen, mert nagyon értékes könyvekről van szó, és olyan szerzőkről, akik egyébként érdekes módon sok esetben abszolút sikerszerzők a hazájukban, tehát ugye külföldi szerzőktől és magyar szerzőktől is egyaránt olvastunk a könyvklubban az elmúlt fél évben, és az a jövőben is így lesz. Úgyhogy akkor egy picit beszéljünk azokról a kötetekről, amiket a könyvklubban olvastunk az elmúlt fél évben. Ugye Narin Agbárján egy örmény származású írónő, akinek az Égből hullott három alma című könyvét azért választottam ironikus módon, mert nagyjából akkoriban tört ki az ukrajnai háború, és azt gondoltam, hogy ez a könyv majd, ami egy mágikus, realista könyvként apostrofált, nagyon sokan ugye már kezd 100 év magányához hasonlították, és annak a hangulatához, ez majd egy picit a varázslatosságával sikerül, el tudja majd terelni a figyelmünket, és egy reményt ad majd. Ehhez képest ugye az első pár oldal, vagy mondjuk az első 10-20 oldal, azért hihetetlenül nyomasztó, és nagyon-nagyon mélyre húzza az embert, de csalóka ez a kép, ugye?
Nagyon, igen. Igen, azt vártuk így a borító alapján is, hogy ez egy jó kis mágikus, realista regény lesz. Annak indul, de így időközben valahogy így a mágia az egyre inkább lefejtődik az egész történetről, és a valóság marad, ami nagyon csupasz és nagyon kegyetlen. Ugyanakkor van benne valami olyan fajta romantika és egy olyan fajta optimizmus, ugye itt egy kis falunak az életét követjük végig három kis fejezeten keresztül, egy örmény falunak az életét, ami ad valami kis reményt a mai világban, és sajnos van ugye aktualitása a sztorinak, úgyhogy nagyon mellbevágó olvasmány volt, ugyanakkor azt éreztem még, hogy nekem ez a romantika, és nem annyira mágikus, realista, bár tényleg a kezdete az nagyon ilyen márkezes volt, nem tudom, hogy így érezted, de nekem rögtön a 100 év magány volt, ami igen, így bevillant.
Igen, ugye az első mondat, hogy az egyik főszereplő, ugye az érdekes, hogy nagyon sok, akár főszereplőnek mondható szereplő is van, de ezzel mondjuk van egy abszolút főszereplő, egy nő, aki lefekszik az ágyába, hogy meghalljon. Tehát ezzel indul, igen, az Égből hullott három alma. Nem hiszem, hogy nagy spoiler lesz, hogyha elmondjuk, hogy nem fog meghalni, tehát erre azért lehet számítani. És ami történik vele, az tényleg maga a csoda. Tehát nagyon, igen, sok szempontból tényleg a csoda. És egy nagyon pici falu, tehát ugye egyrészt a történelemnek a viharait is túlélik, természeti katasztrófákat is túlélnek, vagy nem élnek túl, ugye rengetegen nem élik ezeket a csapásokat túl, és mégis megmarad egy olyan életösztön és egy olyan életigenlés ezekben az emberekben, ami egészen egyfelől példamutató, másfelől pedig nagyon inspiráló. Tehát amikor azt gondolnád, hogy ennél reménytelenebb nem is lehetne az élet, akkor minden oldalon van valami, amivel Agbárján rácáfol ezekre az érzésekre, és megmutatja, hogy de igen, mi az, amiből lehet erőt meríteni.
Igen, főleg a nők azok, akik itt húzzák az igát, és tartják életben a falut, hiszen a fiúk, férfiak a háborúba elmennek, legtöbbjük nem tér haza, és otthon maradnak ezek a nők, ezek az asszonyok és hát lányok, de hát ugye sajnálatos módon ugye ez előregedik a falu, hiszen nem jönnek vissza a férfiak, és ugye így történik egy hatalmas nagy csoda, amikor már mindenki azt gondolja, hogy ennek a falunak már nem lesz nem lesz utódja, és nem lesz, aki tovább viszi az életet, akkor ugye történik egy csoda, de ezt most nem árulom el, mert ez talán nagy spoiler lenne. De pont ebben van az egésznek a bája, hogy ezek a nők hogy összetartanak, és hogy segítenek egymásnak. És van is benne egy ilyen fajta, tehát van már ilyen kis örmény, gasztronómia, kis konyha, van mindig érződött az egész hangulatában egy kedves kis családi fészek hangulat, ami végigkísért ezt az egész könyvet. Ugyanakkor tényleg nagyon fájdalmas és szomorú történet, de kicsengésében mégis azt gondolom, hogy ez egy végtelenül romantikus és szép egész történet.
Igen, Goretit József fordította Ágbárján égből hullott hermalma, és a folytatásként megjelent Élni tovább című novellás kötetet is. Nagyon-nagyon jó fordítóról van szó, és hihetetlen érzékletesen írja le Ágbárján ezeket a mindennapokat. Tehát pontosan az, ami szerintem egyrészt ennek a mágikus realista stílusnak is egy fontos védjegye, hogy nagyon erősen szinte érezzük az orrunkban tényleg azokat azoknak az ételeknek az illatát, amit esznek, látjuk magunk előtt ezeket a házakat, a konyhákat, az udvarokat, a kerteket. Től lesz szerintem ennyire varázslatos.
Igen, nem nyomasztó könyv, tehát szerintem mindenki nyugodtan, bátran kézbe veheti, mert pont egy ilyen háborús helyzetben ad valami kis reményt, tényleg. Úgyhogy valahogy meg tudta ragadni azt, amit annyira nehéz a nehéz időkben, és amiben lehet kapaszkodni, és megtalálta azt, amiért érdemes tovább élni. Ugye ez ugye a második.
Igen, ugye a második.
Én nem olvastam még, de ugye ott is.
Azért az egy sokkal, sokkal nyomasztóbb, tehát az Élni tovább novellái ugyanebben a környezetben játszódnak, de itt azért azt a fajta optimizmust, ami azért az Égből hullott három almában nagyon hangsúlyos, ott már Ágbárján nem tudta, nem találta meg szerintem. Nem azt mondom, hogy egyáltalán nincs jelen, mert nagyon is jelen van az Élni tovább novelláiban is, de azért ott sokkal komorabb képet fest a háborúnak a traumáiról, és azoknak a traumáknak a feldolgozhatatlanságáról, ami az Égből hullott három almában azért inkább csak a háttérben, inkább csak sejtetve van jelen.
Tehát és ez is ilyen nőközpontú?
Nem. Ott ugyanannyira fontos a férfiaknak is, hogy hogyan küzdenek meg ők egy-egy ilyen háborús helyzettel, és ez egy pont jó átkötés a Csütörtöki Könyvklub következő kötetére, ami Danyi Zoltán a Rózsákról című zseniális regénye volt. Gondolkodtam, hogy melyik az, ami nekem a kedvencem volt az elmúlt fél év könyvei közül, és az egyébként nemrég merítés díjas, ugye a MOI merítés díját elnyert a Rózsákról című regény, tényleg bravúros teljesítmény, fantasztikus irodalmi teljesítménynek tartom. Ugye jelölték a Libri irodalmi díjra is, viszont az a te nagy kedvenc könyved.
Igen. Igen, nekem az a tavalyi év legjobb olvasmánya volt a Krasznahorkai Lászlónak a könyve. Ugye, hát itt lehet arról vitatkozni, hogy megérdemelte a Libri díjat, vagy sem. Én nyilván kiállok mellette, hogy igen, de megértem azokat, akik azt gondolják, hogy nem a mű lett itt igazából díjazva, hanem maga az író. Én ezzel nem értek egyet. Ugyanakkor Danyi Zoltán volt nekem a második befutó. Magasan viszonylag sokat elolvastam a tavalyi jelöltek közül. Már nem vagyok az, aki ezeket így nagyon követi, de most pont úgy voltam vele, hogy megvolt, nem tudom, 50%, és akkor úgy voltam rá, hogy na jó, akkor már olvassuk el a többit is. Úgyhogy most azt kell mondjam, hogy úgy tudtam választani, hogy tényleg mindenkit olvastam. Nekem Danyi a második, harmadik a Gerlóci lett számomra.
Mellem ők az első kettő.
Igen. Szóval, hogy Danyi Zoltán egy olyan könyvet tett le elénk, ami azt gondolom, hogy egy nagyon komplex és nagyon sokrétűen értelmezhető történet,
Igen, ugye az előbb említettem az élni tovább kapcsán, hogy háborús traumákról és ezeknek a feldolgozhatatlanságáról is szól az Akbarian novellás kötet. A Danyi Zoltán Rózsákról című könyvének ez egy nagyon-nagyon fontos témája, hanem a legfontosabb témája. Eleve az ő életművének, tehát a korábbi regényében is egy nagyon fontos téma volt, ugye egy vajdaságíróról van szó. Egy olyan férfi beszéli el gyakorlatilag azt, hogy ez a háború, a délszláv háború milyen törést okozott az életében, egyfelől a családjának az életében, másfelől a barátaival való, tehát az egész szociális kapcsolódásaiban és viszonyaiban, és természetesen a társadalom szintjén is milyen törést okozott ez a háború, aki amúgy nem harcolt, tehát persze nem kerülhette elő sem a háborúnak az egészen súlyosan megnyomorító hatásait, és ugye egy nagyon kényszeres férfinak a monológiát olvassuk, ugye egyes szem első szemében írta meg Danyi a Rózsákról, aki egy ugye nagyon, nagyon sok mindent ismétel, egyfelől azért, mert ezzel szerintem magának is segíti ezeknek a feldolgozását, vagy a végiggondolását, ezeknek a témáknak, ezeknek a saját életének gyakorlatilag a feldolgozását. Úgy is mondhatnám, hogy szerintem egy ilyen saját magát pszichoterápiában kezeli, mintha ezt olvasnánk a Rózsákról.
A főszereplő egy látszólag kicsit ilyen Forrest Gumpos figura az első oldalakban legalább,
igen,
vagy hogy a történet,
igen,
első felében, mert én úgy éreztem, hogy két nagyobb részre osztható a könyv, és a könyv második felében egy egész nagy fejlődés látható a karakterben, ami mondjuk a Forrest Gumpban nem történik. Tehát ő nem autista, meg nem egyszerűen csak szociálisan éretlen.
Igen, de ilyen érzelmi korlátai vannak, tehát nem is, igen, annyira az intellektusban van, hanem alapvetően ugye folyamatosan számol, vannak olyan reakciói, ami tehát a klasszikusan a kényszerbetegekhez kapcsolódó,
igen,
dolgok,
és az volt a jó, hogy nem volt az arcunkba tolva, hogy ő ezt miért teszi, és a történet, ahogy halad előre, és ahogy mesél magáról, nagyon hosszú mondatokban, bontakozik ki, hogy ő miért ilyen, és valahol én ebben értelmeztem egyrészt a rózsákat, mint a ilyen rózsaszirmok ugye egymásra épülnek, és az történet is így szépen nyílik kifelé, mint a rózsa, de ugye ott a rózsa meccéstől kezdve ültetésig minden van, de ugye ennek nagyon sok szimbolikája van, és értelmezési lehetősége. Számomra elsősorban maga a főszereplő volt a rózsa, tehát ugye a rózsa ez egy nagyon szimbolikus dolog, és ugye Danyi Zoltánnak ebben a könyvében a központi szerepet játsza eleinte, aztán egyre kevésbé. Ja, és amit nagyon fontos, és nekem ami igazán megragadott ebben a műben, az a nyelvezet volt. Tehát, hogy az zseniális. Nagyon sokszor vettem észre, hogy olyan mondatok vannak, mint egy ilyen versrészletek. Tehát, hogy nagyon ritmikusan, és nagyon szépen szótagolva lehet olvasni az egészet, nem tudom, hogy ez neked feltűnt-e.
Igen, igen, igen. Ugye az, hogy egy monológszerű szöveget olvasunk, az teljesen hitelesen, azt hiszem, hogy 7 évig dolgozott egyébként Danyi a regényen, tehát volt ideje kicsiszolni ezeket a mondatokat. Én hallottam a fülemben, ahogy ez a férfi, ez az ismeretlen, ugye névtelen narrátor, ez tényleg így mondja és ismételget, ugye rengeteg ismétlés van benne. És nagyon érdekes egyébként magának ugye a rózsatermesztésnek is a jelentősége a narrátor életében, mert én nagyon sokszor éreztem úgy, hogy ezek gyakorlatilag mellébeszélésként, ugye nagyon sok mindent elmond a rózsatermesztésnek a különböző feladatairól, részeiről, a folyamatáról, de csak azért, hogy ne kelljen saját magáról beszélnie közben. Tehát, hogy ez egy olyan fajta terelés is saját maga felé, ami segít abban, hogy egyfelől persze azért is, hogy meglássa a párhuzamokat ezen keresztül a saját problémáival, másfelől pedig pontosan rávilágított arra, hogy mik egyébként a problémáknak a gyökerei az életében. Tehát, hogy az apjával való konfliktusa, aki ugye egy rózsatermesztő, tehát ez a családi vállalkozásnak a terhe, az, ahogyan egyébként ő megúszta azt, hogy a háborúban harcolnia kelljen. Ugye ebben is nagyon fontos szerepe volt az apja vállalkozásának és a rózsáinak. Tehát ez volt Danyi Zoltán a Rózsákról című regénye, ez volt a könyvklub, a Csütörtöki Könyvklub második közös olvasmánya.